Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Tax megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Beke Károly a portfólió elemzője van a telefonnál. Hogy nyitott a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Sok jó hírről nem tudok beszámolni így péntek reggel, ha csak az nem, hogy péntek van és jön a hétvége. A budapesti értékes, a Bux Indexe 2,3%-os eséssel kezdte a napot, ezt mondhatni akár zuhanásnak is. Ez az általánosan romló nemzetközi hangulatnak, elsősorban a feltörekvő piacokkal kapcsolatos hangulatnak köszönhető. Ma reggel egy elég intenzív kockázatkerülés alakult ki a piacon, elsősorban a koronavírus új variánsának köszönhetően, amit Dél-Afrikában azonosítottak. Egyelőre úgy tűnik, hogy a befektetők mindent adnak gyakorlatilag, ami kockázatosnak számít a piacon. A magyar részvénypiacon az összes blue chip számottevő gyengüléssel kezdte a napot. Az OTP árfolyama közel 3%-kal 17.435 forintra esett vissza. A Richter is 2,5%-os mínuszban van 8.560 forinton, illetve a MOL is 2%-os mínusszal nyitott, 2.424 forinton áll jelenleg. A Magyar Telekom 1,1%-kal 424 forint 50 fillérre esett vissza, de a nemzetközi részvénypiacokon is, ahogy említettem, a hangulat intenzív romlását látjuk, az amerikai határidős indexek is 2% körüli esést vetítenek már előre a délutáni nyitásra.
De legalább a forint azt tartja magát?
A feltörekvő piaci hangulatromlás a forintot sem kíméli, tehát ahogy említettem, semmilyen fronton nem tudok jó hírekről beszámolni. A forint is intenzíven gyengül a reggeli órákban, 368 forint 60 fillért kell most adni egy euróért. Ugye csak emlékeztetőül tegnap délután 366 alatt is járt a jegyzés a jegybank újabb kamatemelését követően. Most gyakorlatilag ugyanott vagyunk, ahol a tegnapi 40 bázispontos szigorítás előtt. A dollárral szemben 327 forint 80 fillér körül járunk, az angol font pedig 435 forint 60 fillérbe kerül, és gyakorlatilag az összes feltörekvő piaci deviza esetében hasonló hangulat tapasztalható. A régióban a lengyel zloty 0,7%-kal, a cseh korona 0,9%-kal értékelődött le, de a leginkább érintett, vagy leginkább veszélyben lévő dél-afrikai rand 2%-os eséssel kezdte a napot.
Beke Károly, portfólió, köszönöm szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke szerint ugyan októberre csökkent egyes építőanyagok ára, januártól ismét drágulás várható. Részletek Varga Mónikától.
Októberre 10-15%-kal csökkent egyes építőanyagok ára. Ezt nyilatkozta a növekedés.hu-nak Gyutai Csaba, az építésgazdasági intézkedések összehangolásáért felelős kormánybiztos. Ezzel az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke is egyetért.
Vannak kritikus termékek, a fa, az acél, vas, réz és alumínium alapú építőipari termékek, ahol a legmagasabb volt a drágulás, és valóban ezeknél a termékeknél egy 15-20%-os ár visszarendeződést tapasztaltunk.
Kói László szerint ugyanakkor a járvány előtti szinthez képest még mindig nagyon magasak az árak. Az EVOSZ elnöke az Inforádiónak azt mondta, már a kormány júliusban több intézkedést is hozott az építőanyag drágulás megállítása érdekében, például kiviteli korlátozást és extra profitadót vezetett be. Az árak nem emiatt mérséklődtek.
Az ár mérséklődése az elsősorban a világkereskedelmi folyamatokkal van összhangba, a kormány intézkedései ahhoz voltak elegendőek, hogy áruhiány ne alakuljon ki.
Kói László nem számít további áresésre, sőt szerinte az energiadrágulása miatt az építkezések költsége jövő év elejétől újra emelkedik majd.
Minden olyan építőanyag, amelyeknek az előállítása energiaigényes. Nyilván ilyen a cement, a kőzetgyapot, az égetett cserép, égetett tégla, égetett burkolóanyagok. Azt gondolom, hogy ezek az építőanyaggyártó cégek az energiaárak emelkedését egy ponton túl nem tudják más költségeik csökkentésével kompenzálni, és valószínűleg ránk fogják hárítani.
Gyutai Csaba kormánybiztos is úgy fogalmazott, a korábbi szintre várhatóan nem térnek vissza az árak, azok alakulására a világpiaci folyamatok, a nyersanyag és energiaárak növekedése is döntő hatást gyakorol majd. Megjegyezte azt is, az építőanyag hiány ugyan megszűnt, de a szektor 40%-os külföldi behozatalra szorul, így támogatni kell a hazai építőanyaggyártók fejlesztéseit. Erre a következő két évben 12-12 milliárdot biztosítana a kormány, és előkészítés alatt van a Magyar Fejlesztési Bank segítségével egy 200 milliárd forint összértékű támogatási csomag is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A lakótelepi lakások bizonyultak a legjárványállóbbnak az adóhivatal adatait feldolgozó legfrissebb OTP lakóingatlan értéktérkép adatai alapján. Csepel a legolcsóbb, Újbuda központ a legdrágább, előbbi 400 ezer, utóbbi 800 ezer forintos átlagos négyzetméter árral, mondta az OTP ingatlan.hu vezető elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Valkó Dávidot.
2020-as összesítés, ugye ami a járvány sújtotta évről beszélünk, országosan 15-20% körül esett vissza a forgalom. Ehhez képest a lakótelepi lakások adásvétele az ennél kisebb értékű visszaesést mutat. Budapesten 9%-kal csökkent a panelek forgalma, a Megyeszékenyken pedig minimálisan még növekedni is tudott. Tehát ebből gondolhatjuk, hogy egy ilyen válságálló lakástípusról van szó. A másik főmutató ugyanakkor azt mutatja, hogy elég hamar érzékelik a piaci mozgásokat a panel lakások, hiszen 2020 első három negyed évében mindössze 4%-kal nőtt az eladott lakótelepi lakások ára, ez elmarad az országos árnövekedéstől. Ugyanakkor idén, amikor egy felívelő piaci helyzetről beszélünk ismét, tehát a tavalyi év az csak egy ideiglenes kizökkenés volt, már az első három negyed évben a tavalyi első három negyed évhez képest 12%-os drágulást látunk a lakótelepi lakásoknál. Ez nagyjából megfelelően egy országos drágulási, országos árnövekedési színnek.
Ez mit jelent tehát, hogyan alakultak a négyzetméter árak a panel lakások esetében átlagosan?
A NAV idei tranzakciós adatai alapján a lakótelepi lakások, itt fontos megjegyezni, hogy nem csak a panel lakásokat vizsgáltuk, hanem tágabb értelemben ilyen telepes beépítés, mondjuk 50-es, 90-es évek közötti lakásait. Az országos átlagár az hajszállal már meghaladja 380 ezer forintot négyzetméterenként, csak Budapestre szűkítve ez több mint 550 ezer forint.
Budapesten egyébként hol találhatóak, mely kerületekben a legdrágább panellakások, tehát ahol a legmagasabb az átlagos eladási négyzetméterár, és hol lehet viszonylag olcsón hozzájutni ezekhez a lakásokhoz?
Ha kerületi átlagokat nézzük, akkor idén az idei eladások szerint a 11. és a 9. kerület a legdrágábbak, 620-640 ezer forintos négyzetméterárral. Itt meg is látszik, ugyebár, amit említettem, hogy nem csak a panellakásokat vizsgáljuk, hiszen a 9. kerület legnagyobb lakótelep, a József Attila lakótelep, az ugye nem panel, hanem az 50-es, 60-as évek fordulóján még korábbi építési technológiával épült lakások. 13. harmadik kerület is ilyen 580-600 ezer forint között, illetve Zugló is ilyen árszinttel következik. A legolcsóbb budapesti kerületek pedig a 21., 18., ahol 500 ezer forint alatti az átlagos négyzetméter ár. Ha lakótelepek szintjén nézzük, akkor a 14. kerületben a Kerepesi út, Fogarasi út közötti ugyancsak régebben épült lakótelep a legdrágább, ugyanolyan árszinten, mint a már panel, egyértelműen panel lakótelep harmadik kerületi Pók utca, ilyen 685 ezres négyzetméter árral. 13. kerületi Fiastyúk utca, 11. kerületi Kelenföldi lakótelep, ami az egész országban a legrégebbi panel lakótelep, 650-660 ezres négyzetméter árral következnek. A lista másik végét pedig, ha nézzük, a legolcsóbb budapesti lakótelepek, 10. kerület Pongrácz úti lakótelep, ugye ez sem klasszikus panel lakótelep, régebben épült, illetve 18. kerület klasszikus panel telepe Havanna lakótelep, 450 ezer forint alatti négyzetméter ára, 430-450, vagy a 10. kerületi Újhegyi lakótelep is ide tartoznak. Csepelen van ennél olcsóbb lakótelep is, kisebb forgalommal nem került a listára, de mondjuk a 400 ezer forintól indulnak csepeli lakótelepek. Ugyanakkor lehet tudni, hogy a 11. kerületi már évek óta hagyományosan a legdrágább lánymányosi lakótelep, Újbuda központ, ahol 800 ezer forintos négyzetméter áron adják átlagosan a lakásokat.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Tax megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy milyen értékű az a céges karácsonyi ajándék, ami után már adózni kell. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Egyre gyakoribb a munkáltatóknál, hogy év végén ajándékot adnak munkavállalóiknak. Ez az ajándék vagy bónusz különbözőképpen adózhat, ezt érdemes megfontolniuk a cégvezetőknek, hívta fel a figyelmet a BDO Magyarország adóigazgatója. Sipos Ildikó kérdezte Karácsony Balást.
Először is azt érdemes mérlegelni, hogy van egy viszonylag szűk kör, ami teljesen adómentesen adható juttatás. Ez a különböző sport, illetve kulturális rendezvényekre szóló belépők, illetve bérleteknek a köre. Ezt a mindenkori minimálbér az 2021. évre 167.400 forint, eddig az összegig adható adó- és járulékmentesen. Hogyha valaki nem ilyen jellegű juttatást, vagy nem ekkora összegben tervez adni a dolgozóknak, akkor igazából az a lehetősége van még kedvező adózás mellett nyújtani, hogy valamilyen eseményhez kapcsolódóan, például most így az év végén egy karácsonyi céges rendezvénynek kapcsán ad valamekkora összegű juttatást, ajándékot a dolgozóknak. Ebben az esetben legfeljebb a minimálbérnek az egynegyedéig kedvezőbben tud adózni, tehát nem munkabérként, hanem úgynevezett egyes meghatározott juttatásként, ami azt jelenti, hogy a munkavállaló oldaláról nem merül fel adó, illetve járulékfizetési kötelezettség, csak a munkáltató oldaláról.
Még milyen más céges ajándék lehet, ahol mondjuk azért nagyobb lehet az adótartam, vagy az adózási mérték, és ezt nem tudják esetleg?
Igazából, hogyha a minimálbér 25%-át meghaladó értékű juttatás történik, akkor mindenképpen munkabérként adózik az ajándék, ami azt jelenti, hogy a munkáltató által befizetett 15,5%-os szociális hozzáerülési adó és 1,5%-os szakképzési hozzáerülés mellett a munkavállalótól még levonnak 15% személyjövedelemadót és 18,5% munkavállalói járulékot is. Tehát ez a legrosszabb forgatókönyv.
Hogyha mindezeket nézzük, akkor mit lehet elmondani, melyik a legkedveltebb céges ajándék különböző sport, illetve kulturális rendezvényekre szóló belépő, hiszen ugye az teljes mértékben adómentes.
Igen, ez az egyik, illetve hogy kisebb összegű ajándékokat, tehát hogy említettem, nagyságrendileg ugye most a minimálbér 167.400 forint, és ennek az egynegyede kb. 42.000 forint, tehát eddig az összegig, ha juttat a munkáltató ajándékot, és általában ebbe a keretbe azért a munkáltatók bele szoktak férni, ennél nagyobb értékű ajándékot csak igen kivételes esetekben adnak a munkavállalóknak a részére, akkor kedvező adózási szabályok vonatkoznak rá, minden egyéb esetben ugyanúgy kell rátekinteni, mint hogyha egy normál munkabérkifizetés vagy egy bónusz kifizetés történne a dolgozóknak.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Duplájára nőtt az MKB bank adózott eredménye az első háromnegyed évben, számolt be csütörtökön nemzetközi sajtótájékoztatón a pénzintézet, Sipos Ildikó összefoglalója.
Az MKB bank korrigált konszolidált adózás utáni eredménye a harmadik negyed évben csak nem 17,5 milliárd forint, az első háromnegyed évben 58 milliárd forint volt, szemben az egy évvel korábbi 15,5 milliárd forinttal, illetve csak nem 23 milliárd forinttal, közölte a pénzintézet gyors jelentésében. Mindez azt jelenti, hogy az eredmény a második negyedévhez képest 5,7 milliárd forinttal volt magasabb július-szeptemberben. A harmadik negyedévi eredmény alakulását a jelentés szerint meghatározta az erős hitelkereslet, a bővülő ügyfélportfólió, a stabil jövedelmezőség és az emelkedő hozamkörnyezet. Gincser Ildikó, a bank üzleti és általános vezérigazgató helyettese a telefonos konferencián elmondta, hogy az első két negyedév erős kezdete után a pénzintézet a harmadik negyedévben is folytatta a lendületes növekedést, és a járvány ellenére, mint fogalmazott, lenyűgöző pénzügyi és üzleti eredményeket ért el. A negyedik negyedévben a kockázatokat és a költségeket továbbra is kontroll alatt tartják. Továbbá folytatják a tőkefelhalmozást, összegezte. A vezérigazgató helyettes emlékeztetett arra, hogy a Magyar Bankholding tervei szerint jövőre március 31-én egyesül a bankcsoport két tagja, a Budapest Bank és az MKB Bank. 2023 második negyedévében pedig csatlakozik az Egyesült Bankhoz a takarékcsoport is. A pénzintézet költségei az integrációs feladatokkal is összefüggésben kismértékben emelkedtek. A költségbevételi arány azonban látványos javulást mutatott, és az egy évvel korábbi csaknem 50%-kal szemben elérte a 37,5%-ot. A jelentés alapján a csoport működési költsége csaknem 13 milliárd forintot tett ki a harmadik negyedévben, ami 2,8 milliárd forintos, 27%-os éves növekedés. A bank mérleg főösszege 3100 milliárd forintra emelkedett a harmadik negyedévben, ami az előző negyedévhez képest 3,6%-os, az egy évvel korábbihoz viszonyítva viszont 31%-os növekedés. A hitelállomány a harmadik negyedévben 5,7%-kal növekedett az előző negyedévhez képest, és elérte az 1200 milliárd forintot, mindeközben a betétállomány is bővült 10% felett, és 2031 milliárd forintra emelkedett, így meghaladta a 2020 évvégi csúcsértéket. A lakossági hitelek 9,8%-kal, a vállalati hitelek több mint 20%-kal nőttek éves alapon a harmadik negyedévben. A vállalati ügyfelek érdeklődésének fókuszában a Széchenyi termékek kerültek, vagyis a Széchenyi Go és a Széchenyi Leasing Go termék. A csoport leasing állománya csaknem 200 milliárd forintot tett ki ezen időszak alatt. Az állomány 4,5%-kal 8,6 milliárd forintra nőtt 9 hónap alatt.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra itt van a telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Szebb valamivel a kép, mint nyitáskor? Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. Hát semmivel nem szebb, sőt, a budapesti értéktőzsde Bux indexe most 2,5%-os gyengülésben van, és az OTP papírjai már 3,5%-ot veszítettek tegnaphoz képest, 17.330 forinton állnak most. Ahogy már a nyitás után említettem, ez továbbra is az erőteljesen romló nemzetközi hangulatnak és kockázatkerülésnek köszönhető. A Richter 2%-kal 8.600 forintra esett össze, a MOL is 2%-os mínuszban van 2424 forinton, míg a Magyar Telekom árfolyama bő 1%-os mínusz mutat egyelőre.
Forint is gyengül?
A forint is gyengül. A rossz hír az, hogy ismét közelítjük a 370-es lélektani szintet. Gyakorlatilag most már ugyanott járunk, ahol a tegnapi kamatemelés előtt 369 forint 35 fillért kell most adni egy euróért. Ez már közel 1%-os gyengülést jelent tegnaphoz képest, azért ez így a reggeli órákban nem néz ki túl szépen, és ha a nemzetközi hangulat nem fog érdemben változni a következő órákban, akkor további forint gyengülésre számíthatunk. A régiós devizák, illetve a többi feltörekvő piaci deviza is hasonló utat jár be ma, mint a forint.
Köszönöm szépen. Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Smart Text megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsort támogatta a PwC Magyarország.